Kellemes napot kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük, hogy most mi a helyzet a külföldi nyaralásokat, utazásokat illetően. A szabályozások dzsungelében egy picit megpróbálunk egy ösvényt kivágni. Aztán elutazunk néhány izgalmas helyre, szó lesz a Baleári-szigetcsoportról, Majorkáról, Menorkáról, úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek, tartsanak velem. Amikor itt sétálgatok, közben eléggé kellemesen tűz a nap. Hallottam, anyámék mondták, hogy Pesten a héten milyen felhőszakadások voltak, meg jégeső. Az egyik ismerősünknek még az autójának a szélvédőjét is betörte a jég. Úgyhogy ahhoz képest itt azért kellemes és jó idő van. Hát remélem azok közül, akik a kedves hallgatók közül most is nyaralnak, pihennek, és esetleg az interneten keresztül hallgatják az Inforádió Virágszám című műsorát, szintén jó az idejük, és kellemesen tudnak pihenni. Hogyha a világban választani kell, akkor persze sok olyan hely van, ahol szinte garantáltan napsütés vár minket. Az észak-afrikai területek közül, ugye Tunézia, Egyiptom például, vagy akár Törökországba, hogyha elmegyünk, akkor azért nagy valószínűséggel többet lesz jó időnk ebben az időszakban, mint sem felhőség. Hogyha a közelebbi célpontokat nézzük, akkor azért itt érhetnek meglepetések már, tehát a környező országok mindegyikében lehet akár egyhetes borúség. Bár hozzáteszem, vannak olyan időszakok, amikor mindenhol találkozhatunk felhőkkel, csak nem. Nyilván, hogyha a szaharai túrára megyünk, akkor kevésbé fenyeget minket ez a veszély, de hát azért ez elég ritka. De a Maldív-szigeteken például, amikor a mászutamat töltöttem, nagyon kedves ismerősöm, egy kiadóvállalatnak a második embere volt, és eljöttek augusztusban ők is. Mi szintén augusztusban voltunk, azt mondják, ugye, hogy hát augusztusban semmiképpen ne utaz, mert nagy valószínűsége van annak, hogy esetleg nem lesz jó az idő, és gondok lehetnek azzal, hogy mondjuk esik az eső akár 2-3 órát is egy nap. De hát én azt mondtam, hogy hát sok ilyet hallottam már, és ezzel együtt szinte minden időszakban voltam a Maldivon, mert hogy soha ki nem hagytam egyetlen ilyen tanulmányutat, vagy egyebet, még filmet is készítettem, amikor kezdődött egyáltalán a Maldív-szigeteki turizmus az a kelet-közép-európaiak számára a Maldivoknak, úgyhogy az biztos, hogy mondtam, hogy bevállalható, és gyönyörű verőfényes napsütés volt végig, esetleg egy-két nap reggelenként szemerkélt az eső, de mire felébredtünk, már gyönyörű idő volt. Akkor, amikor jöttek a kedves ismerősömék, akkor elkezdett szakadni az eső. Mi pont aznap mentünk már haza, de nézték az időjárás előrejelzést, és hát ott volt rajta, hogy 7 napon keresztül végig ömleni fog az eső. És ilyenkor aztán, hogyha búvárkodni valaki nem szeret, akkor tényleg csak üldögélhet a pálmafák alatt, és esetleg valami kellemes koktélt kortyolgatva nézegetheti a borús tengert. Úgyhogy haza is mentek szegényen még pár nap múlva, mert hát nem látták esélyt annak, hogy élvezni lehet azt, amiért az ember oda megy, a gyönyörűséges szikrázó napsütést, a fantasztikus tengerparti homokot, és hát azt, hogy türkis színű a víz, és ilyen mesébe illő az egész. Valóban úgy érezzük magunkat, mintha megérkeztünk volna egy elhagyatott szigetre. Minden esetre ilyenkor nyáron azért bízhatunk a jó időben, és ami érdekes az, hogy a Balaton környékén is egyébként, amikor Pesten sokat esik az eső, itt minthogyha Isten azt akarta volna, hogy aki azt választotta, hogy ide jöjjön, jó ideje legyen, tényleg kellemes, erős napsütés van, jó idő, és hát külföldi turistából túlságosan sok nincsen, de belföldi azért van bőven. Ha megnézzük a mostani időszakot, hogy akik az utolsó pillanatban döntenének, hogy július végén, augusztusban hova menjenek nyaralni, nincs könnyű dolguk, de azoknak sincsen könnyű dolguk, akik már választottak, ugyanis azt látjuk, hogy míg júniusban elkezdődtek a különböző enyhítések, és jó pár ország megnyitotta a kapuit, most pedig a szigorítások időszaka van. A görögök is szigorítottak, nos, el tudunk még menni a korábbi kondíciókhoz hasonlóan, úgyhogy nem kell aggódniuk azoknak egyelőre, akik a különjáratú repülőgépekre foglaltak helyet, és elmennek valamelyik káprázatos görögországi szigetre, vagy valamelyik gyönyörű üdülőterületre. Viszont már bizonyos helyekre csak igazolással lehet bemenni, vérettségi igazolással, mozi esetében, színházak esetében például. De hát főleg olyanokról van szó, amelyeket azért a turisták ritkábban látogatnak, de egyelőre azt látjuk, hogy azért a görögöknek is oda kell figyelniük arra, hogy ne terjedjen tovább a vírus, és ne legyenek nagyon komoly megbetegedés számok. Horvátországnak a szigorítását meghosszabbították, ugye eredetileg július 1-től július 15-ig tartott volna az, hogy vagy negatív PCR-teszt szükséges, vagy pedig a vérettségnek az igazolása, de úgy, hogy ugye azt is igazolni kell, hogy már a második oltást is megkapta, hogyha két dózisú vakcinával oltották az illetőt, és ennek a bemutatása is szükséges a határon, illetőleg a 12 év fölötti gyermekek esetében is kell negatív PCR-teszt, vagy pedig, hogyha oltást kaptak, akkor annak az igazolása. Eredetileg, ugye, talán emlékeztek még, euforikusan mindenki beszámolt arról, hogy most már akár régi időknek megfelelően akár egy személyével is át tudunk menni Horvátországba. Hát sajnos nem sokáig élhetett ez a könnyítés, mert pár nappal később már jött is a szigorítás, és ezt a szigorítást most a megbetegedések nagy száma miatt meghosszabbították egészen július végéig, tehát egyelőre addig az időszakig azzal számolhatunk, hogy bizony szükséges az előbb említett feltételek valamelyike ahhoz, hogy Horvátországba elmehessünk, és ott pihenhessünk, nyaralhassunk. Ezzel együtt egyébként Horvátország a legnépszerűbb úti cél a külföldre utazni szándékozó magyar turisták körében, tehát ott vannak leginkább honfitársaink, főleg a közeli területek népszerűek, Krk-sziget, Rovinj környéke, Pulai Kolosseumnál, és azért a magyar szót gyakran lehet hallani a mostani időszakban is. És hát egyre inkább felfedeztük a gyönyörű kis területeket Dalmáciában, és Split környékén, Zadar környékén is sokat kirándulunk. Dubrovnik egy kicsit azért ugye messze van autóval, és hát főleg autóval indulunk útnak. A repülőjáratok annak idején azért sokat dobtak a turista forgalmon. Ugyanakkor mondjuk Trogir környéke például népszerű, hát Vír-szigete, klasszikus, szinte birtokba vettük mi magyarok, olyan sokan jönnek ide, utaznak ide. Úgyhogy most is Horvátország a listavezető, de 36 különjáratú géplánc, charterlánc is elindult, úgyhogy ezek is viszik azért az utazni vágyókat. Tunéziába és Egyiptomba is utazunk. Abból a szempontból egyszerűbb a helyzet, hogy itt ugye van előírás, hogy mire van szükségünk, meg ugye, hogyha megmondják, hogy negatív PCR-teszt kell, akkor ezt tudjuk tartani magunkat, és akkor adott esetben ez konstansan mindig van, nem nagyon változik, akkor azért kiszámíthatóbb a dolog. Ami érdekes egyébként, ha már a külföldi utazásokról beszélünk, hogy az utazási irodák szerepe jelentősen megnövekedett a mostani szezonban. Azt lehet tapasztalni, hogy ha valaki külföldre utazik, hát ugye a belföld aránya azért jelentősen megnövekedett, tehát a belföldi nyaralásoknak, ha már az utazók összességét nézzük, akkor az aránya az erősödött a külföldi nyaralásokhoz képest, de aki külföldre utazik, azok közül szintén az arányokat mondom, jelentősebb arányban fordulnak utazási irodához. Ennek egyébként elsősorban az az oka, hogyha belegondolunk, ha valami gond van, akkor az érdekérvényesítő képességünk jóval nagyobb, hogyha egy Magyarországon bejegyzett vagy képviselettel rendelkező utazási irodával szemben kell fellépni. Tehát ma már az utazót, mint fogyasztót olyan szinten védik a magyarországi jogszabályok, hogy gyakorlatilag nem marad kint sehol, anélkül, hogy ne jöhetne haza. Illetőleg még arra is fedezetet nyújt jó esetben a biztosítás, hogy valakit kártalanítsanak akkor, hogyha az utazási irodában valami gond van, de tegyük fel, hogy nincsen semmi gond, akkor is azért, ha van kit felhívnunk, hogyha például változik a járványügyi helyzet, azért az nagyobb biztonságot jelent. Ebből a szempontból azért a koronavírus járvány egy kicsit az utazási irodák reneszánszát is hozta, tehát most azért kell nekünk az a biztonság, hogy valaki vigyáz ránk, és hogyha valami gond van, akkor segít meg, hát megmondja, hogy éppességgel hol, milyen előírások, milyen papírok kellenek, mert hogy azok kellenek. És ami nagyon fontos még, bizony más is kell sok esetben, mint egy vérettségi igazolás, vagy egy negatív koronavírus teszt, hogyha külföldre akarunk utazni mostanság, ezekre is ügyelni kell. Nos, ez pedig a legtöbb helyen előírt kötelező regisztráció. Még akkor is, hogyha Szlovákiába akarunk utazni, akkor korábban a regisztráció kötelezettség elengedhetetlen volt. Hát most ugye jogértelmezések születtek arra, hogy mi a helyzet tekintettel arra, hogy a szigorítások egy részét az Alkotmánybíróság a döntéshozatalig felfüggesztette. Itt ugye az volt a lényeg a dolognak, hogy szinte minden esetben karantén kötelezettsége lett volna azoknak, akik nem vették fel az oltást. Most egyelőre ugye, hogyha azt nézzük, akkor ezt a jogszabályt felfüggesztették, következésképpen elméletileg tudunk utazni Szlovákiába, akkor is, hogy valakinek nincsen védettségie. Jó magam egyébként majd kedden fogok, tehát be tudok számolni önöknek arról, hogy egyébként milyen a határhelyzet. Azzal együtt, hogyha klasszikusan nyaralni szeretnék utazni, nyaralni szeretnék menni, akkor Görögország esetében például kötelező egy regisztrációs formula kitöltése, vagy applikáció kitöltése, és amire vigyázni kell, hogy bizony előfordult az, hogy valaki aznap délelőtt döbbent rá, hogy délután utazik, és ezt még ki kell töltenie, és nem kapta meg már a jóváhagyást, úgyhogy nem tudott felszállni a repülőgépre. Ellenőrzik ugyanis a becsekkolásnál ezeknek a dokumentációknak a meglétét. Egy másik ismerősöm, aki írt nekem az egyik közösségi felületen, ő pedig arról számolt be, hogy szerencséje volt, hogy már előző nap eszébe jutott az, hogy ilyet kell tennie, és neki sikerült. És megint egy harmadik nagyon kedves hallgatom pedig azt írta, hogy őnek is aznap jutott eszébe, hogy a görögországi utazáshoz regisztrációra van szükség. Nem kapta meg időben, a regisztrációt nem érkezett vissza a jóváhagyás. Viszont neki volt egy korábbi, és hát a korábbival valahogy mégiscsak felengedték a repülőgépre. És a görögországi repülőtérre érkezve már szinte alig volt ellenőrzés, tehát ott azért lazában kezelték a dolgot, mint amennyire a becsekkolásnál ellenőrizték ezeknek a meglétét. Úgyhogy lényeg a lényeg, hogy az a tapasztalat, hogy nagyjából 24 óra alatt érkezik meg ez a regisztrálás, és közben egy helikopter hangja, itt talán hallják, itt megy el a fejem fölött, mert hogy nagyon kellemes és gyönyörű környezetben egy baraszkfa árnyékában üldögélve mesélem most önöknek ezt a műsort, és valami oknál fogva egy izgalmas repülőgép éppen talán a tájat nézni meg, hát van mit nézni itt a gyönyörű belső tó, meg mellette a fantasztikus tóvidék környékét, úgyhogy gondolom kirándulókat vihet, legalábbis olyan típusú gépnek tűnik. Szóval visszatérve arra, hogy az applikációk és a formulák kitöltögetése, bizony ezt utazás előtt időben meg kell nézni, hogy mire van szükség, és ezt meg kell ugrani, ki kell tölteni ezeket a formulákat. Jó pár esetben, nem csak Görögország esetében szükség van ilyennek a kitöltésére, úgyhogy ezt nem szabad elfelejteni. És valószínűleg az utazási irodák szerepe abban is fontos, hogy ők azért felhívják az utazni vágyók figyelmét arra, hogy ezt meg kell tenni, és időben ki kell ezt tölteni, sőt, akár segítenek is a kitöltésben. Persze nem csak Görögországban mennek különjáratú repülőgépek, hanem jó pár másik helyre is. Törökországból azt hallottam, hogy viszonylag egyszerű a bejutás, elfogadják a magyar vérettségi igazolványt is, és a 18 év alatti gyermek pedig mindenféle külön procedúra és papír nélkül velünk tud tartani. Útlevélre nyilván szükség van, de azon túlmenően nem szükséges se negatív PCR-teszt, se vérettségi igazolás. Ez különösen azért jó, mert nagyon sok családnak problémája az, hogy mondjuk a 11 éves gyermeknek, vagy 13 éves gyermeknek nincsen védettségie sem, és negatív PCR-tesztet se biztos, hogy örömmel csináltatnának, mert hát tudjuk jól, hogy van, amikor ez egy semmiség, meg van, amikor utána úgy érezzük, hogy egy kicsit az orrunkat rendbe rakták. Tehát az biztos, hogy ez könnyebbség, mert hogy 6, 7, 12, ezek az évhatárok a különböző országokban van, ahol a 12 év alatti gyermek jöhet velünk mindenféle egyéb papír nélkül, ha nekünk van védettségünk, vagy esetleg negatív PCR-tesztünk. Van, ahol a 6 évben, van, ahol 7 évben, és van, ahol 18 évben határozták meg az életkort. Hát ilyen Törökország is, úgyhogy ide tudunk menni, hogyha a 18 év alatti gyermekünk velünk van, akkor lényegében úgy, hogy elég, hogyha nálunk van a védettségi igazolvány. Ami még érdekes, hogy Montenegro nagyon népszerű lett a magyar turisták, magyar utazók körében. Mert hogy amikor Horvátország beszigorított, akkor sokan átfoglaltak Montenegróba, hiszen a horvátországi nyitás hallatán, hogy elég a személyi, és akkor mehetünk, még akik nincsenek beoltva, azok közül is sokan útnak indultak. Én is ismerek olyan utazni vágyót, aki foglalt Horvátországba, aztán hallotta, hogy gond van, szigorítások vannak, és ugye ő nem oltatta be magát valamiért, a gyermekeinek meg eleve nem akart PCR-tesztet csináltatni, úgyhogy átfoglalt Montenegróba, és hát többen eleve Montenegróba foglaltak. Itt egyébként izgalmas és szép a tengerpart, tehát nem nagyon hallottam olyat, hogy valaki azt mondta volna, hogy megbánta és súlyos csalódás volt. Tehát ebből a szempontból azért tényleg egy érdekes új célállomás, amit elkezdenek a honfitársaink felfedezgetni. Mert hát oda jutni kocsival azért nem annyira komplikált, tekintettel arra, hogy Szerbiába be tudunk utazni a védettségi igazolványa, Montenegróba pedig lényegében simán be tudunk utazni, úgyhogy ez meglehetősen egyszerű. Hozzáteszem azért, ugye nem Európai Uniós tagországokról van szó. Úti okmányra nyilván szükség van, megfelelő úti okmányra, de másra egyébként nem. Tehát a védettségi igazolványa a Szerbián át, utána pedig lényegében simán Montenegróba be tudunk utazni. Spanyolország esetében érdekes a helyzet, mert hogy Spanyolországba például be tudunk úgy utazni, hogyha repülővel megyünk, hogy lényegében, mivel hogy zöld kategóriában van most Magyarország. Ebből a szempontból különösebb nehézség nélkül, de hát ki tudja, hogy meddig és hogyan lesz ez így, mert hogy például több ország már, angolok, németek is, a Baleári szigetcsoportot, ugye Majorkát, Ibizát, nem is Magyarország része, kedvelt üdülőterület, átsorolták már abba a zónába, ahonnan viszont visszafelé tartva karanténkötelezettség van. Tehát itt is kérdéses, hogy meddig és hogyan lesz majd szabad az utazás, tehát itt is folyamatosan figyelni kell mindig a különböző hivatalos portálokat, tekintettel arra, hogy bármikor változhat a helyzet. Olaszországot illetően pedig jelen pillanatban bizony oda kellenek a megfelelő papírok, de hát nem csak Olaszországba kell negatív PCR-teszt vagy vérettségi, hanem akár Ausztriába is, és hát Ausztriába például a Sputnikot ugye el se fogadják csak az Európai Unió által jóváhagyott oltásokat, tehát még ez sem olyan egyszerű, hogy a turisztikai célból szeretnénk utazgatni. Ráadásul legutóbb még az ismerőseim szállodát sem tudtak foglalni, hanem csak Airbnb-be tudtak helyet foglalni, úgyhogy ez sem olyan egyszerű egyelőre még, de itt is figyelni kell folyamatosan a híradásokat. Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy a különjáratú repülőgépek, azok, amelyek viszonylag jól muzsikálnak, az utazási irodás utazások, az autós utazások kapcsán, ugye horvátországi utak, ahová azért megyünk a kis védettségi igazolással, tehát szükség van arra a kis papírkára, amit kaptunk, hiszen megnézzük azt, hogy a második oltást megkaptuk-e alapesetben. Meg hát azt is hallottam jó pár helyen, hogy ezek ugye a hivatalos verziók, és hát valójában attól is függ a dolog, hogy az illető éppen milyen határszakaszra, mikor, hogyan érkezik, tehát hallottam olyanról, hogy gond nélkül át tudtak suhanni a határon, meg olyat is hallottam, hogy 2-3 órán keresztül várni kellett. És hát közben ismét valami furcsa nagy gépezet megy el mellettem. Itt a turisták miatt azért gyakran kell elmenni egy ilyen kis tisztító zöld autónak. Hát most is ezt megtette, úgyhogy ennek hallják közben a hangját, de hát cserébe, mikor jönnek a vendégek, akkor tiszta utca várja őket, meg itt a kirakodó vásárok is úgy működnek, hogy gyönyörű tisztaságban ezentúl, úgyhogy örülünk ennek. És hogy elment az autó, akkor folytatom azzal, hogy érdekes az is, hogy a Baleári szigetcsoportra németek egyik pillanatban befoglalnak, másik pillanatban visszamondják, valamikor idő előtt elutaznak, szóval itt is Majorka meg Ibiza esetében is hát a helyi szolgáltatóknak sem könnyű, meg az odavágyó német turistáknak sem könnyű. És hogy még egy nehéz helyzetet elmeséljek önöknek, az Nagy-Britannia, ugye az angol szabályozással, a Skócia és Észak-Írország is általában együtt mozog. Itt ugye bizonyos esetekben 3 tesztre is szükség volt, először az induláskor, és utána érkezést követően, majd azt követően még egyre, egy harmadikra is. Most ugye a sárga országok beliek esetében ezt picit könnyebbé tették már önértelemben, hogy 2 teszt kell, és a második tesztig is karanténkötelezettség nélkül lehet majd mozogni. Magyarország egyébként sárga besorolású, tehát ugye a zöld a legjobb, de a zöldet azt Málta kapott meg Bulgária az angoloktól. Mi sárgát kaptunk, tehát továbbra is negatív PCR-tesztre van szükség, és abból is többe, de most egyelőre úgy tűnik, hogy nem 3-ra, hanem csak 2-re. Hogyha valakinek van olyan védettségi igazolása, amit az Egyesült Királyságban adtak ki. Úgyhogy itt is van egy kis apró betűs rész, tehát a lényeg, hogy bizony nem könnyű most azt gondolom, hogy beutazni például egy kis londoni kirándulásra. Hogyha valaki ezt vállalja, akkor ezzel számoljon, hogy azért rendesen tesztek sokaságát kell még most is csináltatnia, hogyha odautazik meg, hogyha vissza kell utaznia. És hát azt is látjuk, hogy az átsorolások is folyamatosak. Egyébként nem tudom, hogy Magyarország miért nincs Bulgáriához hasonlóan zöld kategóriában, miért van sárgában, de hát nyilván ezt jobban tudják az angol egészségügyi szakemberek. Az Európai Unió és a világ jelentős része egyébként sárgában van, és hát van persze rosszabb, megmondom, van zöld kategória is, ami azt jelenti, hogy relatíve könnyebben tudunk beutazni, de hát még ott is azért vannak komoly előírások. Itt séta közben jobbra nézek, közben elmegy mellettem egy autó, úgyhogy azért vigyáznom kell, hogy ne csak úgy nézegessek itt az úttest szélén. Egy gyönyörűségesen szép virágpavilont látok, nem csak levendulák nőnek, hanem fölül rózsák, talán valami hibiszkuszszerűség is lehet, nem tudom, de tényleg fantasztikusan jól megcsinálták, az biztos, hogy azért a turisták kedvéért csodákat lehet alkotni. Nemrég kérdezték tőlem az egyik műsorban, hogy vajon mennyi ötlet kell, és mennyi megújulás ahhoz, hogy jöjjenek a vendégek. Hát most így a koronavírus járványt követően nagyon sok, bár hozzáteszem, hogy egyáltalán jöjjenek bárki, bárhogyan, és legyen munka. Most az itt a cél sokszor a vendéglátóhelyeknél, de például, hogyha egy éttermet nyit valaki, akkor egy ideig trendi, nagyon szeretik, felkapott, mennek oda az emberek, és akkor utána hirtelen dizájnváltás, mert máshogy nincs esély megtartani a vendégkört. Egy kivétel van persze, hogyha annyira jó a szakácsunk, annyira finomak az ételek, hogy messze földön híre megy ennek, akkor bizony az hosszabb időt vesz igénybe, mire kimegy a divatból, mert hát az ízeket imádjuk. Tehát ez a titka igazából, csak hát jó szakácsot azért elég nehéz idézőesen levadászni, de hogyha jó a konyha, akkor azért tényleg kialakul egyfajta gasztrocentrum. És különösen fontos mostanában az, hogy jó konyha legyen. Az elmúlt pár napban én is kipróbáltam sok-sok olyan éttermet, ami legalábbis ilyen kalauzvárományos, mert hogy azért a különböző gasztrokalauzok is egyre másra születnek, és hát Magyarországon azért sokat fejlődtünk ebben, az kétségtelen. Egyszer voltam Svájcban egy gasztrotúrán, hogy megmutassák, hogy na, milyen a tuti gasztronómia, amit ők tudnak. Hát ugye főleg a francia nyelvterületi régiókban voltunk, mert hát nyilván a francia konyha az, ami valami elképesztően izgalmas, de hát van igazi svájci konyha is persze, hát tudják, az a kis fondű, akkor mártogatjuk a sajtszószba a kis kenyér, péksütemény darabokat, meg egyebeket, tehát tényleg Svájcban csodákat tudnak, és Zürichtől kezdve egészen Genfbe, Bázelbe sok helyre elmentünk, és kipróbáltuk az éttermeket, valóban tipikusan ezek a degustációs menük, és akkor 8-10-12 fogásos csodákat ettünk, hát mámorítóan kellemes volt. Az biztos, hogy itt azért lehet csodákat alkotni. Megint más kérdés, hogy azért mondjuk kelet-közép-európai viszonylathoz képest, hogyha Svájcban kifizetjük a számlát, akkor azért a gyengébb idegzetűeknek megremeg a jobb karja, amivel a hitelkártyáját vagy bankkártyáját tartja. De azzal együtt tényleg nagyon fontos az, hogy mit eszünk, hogy eszünk, és nyilván komoly turisztikai vonzerőt jelenthet egy-egy jó gasztrocentrum. Az ötletek amúgy is fontosak, hiszen mindig valamilyen élményre vágyunk, és hát a koronavírus járvány következtében igencsak lényeges az, hogy azon túlmenően, hogy nyáron azért elmegyünk fürdeni, meg vágyunk a tengerre, azon kívül ugye mi az, ami vár minket, a kulturális élmények, a hagyományos kulturális élmények adottak, tehát Velencétől a Sagrada Familián át Barcelonáig nagyon sok minden van, ami magától vonzza az odalátogatókat, de ahol éppenséggel ilyesmi nincs, ott mindegy, kell valami kis plusz dolog, egy dinopark, egy látványpékség, vagy éppenséggel bármi más, ami miatt úgy érezzük, hogy oda el kell menni. A skótok egyébként ebben nagyon jók. Azt szokták mondani, hogy ha találnak valahol két egymásra rakott követ, akkor a skótok már elkezdik mellé építeni a szuvenírboltokat. És hát ebben van is valami egyébként. Hát a világ első golfpályának mondott hely St. Andrewsban az is annyira népszerű, hogy egymást érik egy normál évben a turisták, a vendégek. Hát persze az, hogy kialakuljon a turizmus, ahhoz az is kell, hogy azért legyenek adataink és információink, hogy egyáltalán hány vendégünk hol van. Nálunk ugye az adatalapú turizmus most már tényleg működik, tehát látjuk azt, hogy hol mennyien vannak, milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe, milyen az arányuk az életkor szerint, a nemek szerint, vagy a külföldi turisták esetében a küldő ország szerint, és hát erre azért lehet alapozni marketinget. Hát megint más kérdés, hogy igazából azért nagyon nehéz ez a feladat akkor, amikor az utazási nehézségek most jelen pillanatban is fennállnak a koronavírus járvány miatt, úgyhogy a külföldről azért még nem érkezik olyan számban vendég, ami egyáltalán megközelítheti azokat a csúcs időszakokat, amik mondjuk a 2-3 évvel ezelőtti időt jellemezték. De hát ez mindenhol így van a világban egyébként, Horvátországtól Görögországon át, Észak-Afrikában ugye Marokkó, Egyiptom, Tunézia idegenforgalma is szintén emiatt van súlyos válságban. Próbálják menteni a menthetőt, úgyhogy legalább a mostani nyári időszakban minél több turistát mindegyikük szeretne oda csábítani. De hát nem csak ránk magyarokra igaz, hanem egyébként a németekre is, franciákra, olaszokra is, hogy főleg belföldön gyaralnak, pihennek. Az olaszok is kimennek a közeli tengerpartra, és kevésbé nagy vakációkat terveznek. A németek azért a városlátogatásaik mellett nem feltétlenül a Rügen-szigetek 14 fokos vizében szeretnék eltölteni a vakációt, úgyhogy azért ők mennének a Baleári szigetekre. Most éppen nagy polémia van a német utazási irodák esetében, hogy most mi legyen, hogy legyen, hogy most megint szigorítottak, mert hogy a járványügyi adatok rosszabbodtak, és most már ugye nem lehet csak úgy hazajönni onnan sem, és emiatt kérdéses, hogy mi lesz azzal a rengeteg chartergéppel, ami indult volna Majorkára, meg Ibizára. Hát ugye azért szeretik németek annyira ezeket a szigeteket, mert kellemes nagyon a klíma, erőfényes napsütésben homokos tengerparton lehet iszogatni a szangriát 5 literes vödrökből. Magam is láttam, mint a német turisták kifeküdtek a homokba, maguk mellé tették a jégelteli vödröt, benne a kis itókát, és akkor amíg elolvadt a jég, addig el is fogyott az ital, és közben lehetett énekelni a német mulatos slágereket, mert bizony azért a jókedv már tetőfokára hágott. De az Oberbayern nevű sörözőben is voltam, ami klasszikus, ugye legendás, és ezt egy bajor fiatalember hozta létre, aztán utána már nem lett fiatalember, mert megöregedett, mert hosszú-hosszú évekkel ezelőtt történt mindez, és ott aztán akkora bulik szoktak lenni, mint az Oktoberfesten. Volt olyan, hogy az összes vendég mesztelenül vonatozott, de hát mondjuk örülök, hogy azért nem voltam ott. Azzal együtt a képeket nyilván egy kicsit megfelelővé változtatva, meg szolidan kipakolták egy időben az étterem bejáratánál a falra, hogy lássa mindenki, hogy milyen bulik szoktak itt lenni. A legenda szerint egyébként a német kormány még arról is tárgyalt volna, hogy esetleg megveszi vagy bérbe veszi valamelyik szigetet, de hát természetesen a spanyolok mindezt csak tréfának tartották. Nem tudom, hogy ez így van-e, de ez minden esetre sokszor elmesélik, hogy mennyire szeretik a németek ezeket a szigeteket, ezeket Majorkát mennyire imádják, és az biztos, hogy rendkívüli népszerű a német turisták körében. És hát a német turisták meg tudjuk jól, hogy legfontosabb küldő ország, ugye a japán és a német turista rengeteget költ, német turistából van a legtöbb általában, úgyhogy nagyon fontos szinte minden országnak, Horvátországtól Olaszországon át Spanyolországig, hogyha német vendégek érkezzenek, meg hát Magyarországnak is, Magyarországra is német turistából jön a legtöbb. Hogyha Budapestet nézzük, csak Budapestre az Egyesült Királyságból érkezett még a hagyományos időszakban a legtöbb vendég, de ott is azért a németek jönnek utána. Tehát a németek, osztrákok, Egyesült Királyságbeliek nagyon sokat turistáskodnak. Aztán megindultak persze az oroszok is, és a törökök esetében, meg Egyiptom esetében már az orosz vendégkör is nagyon komoly tényezőt jelentett. A kínaiak meg most kezdtek el utazgatni, most fértek bele egyébként pont így a vége felé a klasszikus turisztikai időknek a top 10-be a budapesti listán. De a vendégek minden esetre kellenek a Baleári szigeteknek, úgyhogy itt aztán tényleg azt látjuk, hogy mindennel próbálják megfogni az utazási irodásokat, hogy hozzák a vendégeket, és hát ők nyilván szeretnének keresni, úgyhogy hoznák is, csak hát most a hivatalos nehézségek miatt azért jó pár német turista elbizonytalanodott, hogy mi lesz a Baleári szigeteki turizmussal. Azt gondolom, hogy ezt majd a jövő ugyanúgy eldönti, mint sok minden mást most a koronavírus járvány, vagy koronavírus járvány utáni időszakban, úgyhogy meglátjuk majd. Hallgatom itt a madár csicsergést, éppen felszálltak a sárga barackfákra. Hát imádom a sárga barackfákat, mert nekem az egyik kedvenc gyümölcsöm, mondjuk persze a füge után, Mátyás királynak is füge volt a kedvence. Így hogyha így kirándulok és pihenek és turistáskodom, és hát persze közben azért dolgozom, mert hogy beszámolok az élményeimről, akkor mindig nagyon szeretem, hogyha így a gyümölcsöket megkóstolhatom a fáról. Emlékszem, hogy egyszer Dubrovnikban sétálgattam a várfalon, és kihajolt egy füge bokornak az egyik ága az útra, és ott virított előttem jó pár füge. És bevallom férfiasan, én bizony leszakítottam, és megettem az egyik fügét, és éppen dolgozott, egy kapálgatott, hogy valamit csinálta az egyik idősebb néni ott a kertben, és hát úgy nézett rám, hogy úgy éreztem, hogy mindjárt el fogok süllyedni szégyenembe, pedig mondom, csak a várfalon sétálgattam, és kihajolt egy ág, és nem tudtam ellenállni a csábításnak, és hát nem is vettem észre, hogy el kéne kérnem esetleg ott, mert hogy ott van a gazdája a fának, és amúgy is kihajolta az ág, és ott volt rajta a füge, úgyhogy persze meg tudom magyarázni, de hát azért sonfordáltam gyorsan, de imádom a fügét, meg a sárga barackot is, és általában a gyümölcsöket, ezt is szeretem a nyárban, és jó pár helyen meg lehet kóstolni a finomabbnál finomabb dolgokat. A Maldív-szigeteken még a mangót is például, ők mondjuk a mangó fáról tanulnak, az ottani általános iskolások, ez az első leckéjük, és akkor a mangófa története az bevezeti őket ugye az írás tudásba is egyszerre. ez is nagyon érdekes volt, amikor ezt megtudtam ott kint. De hát a gyümölcsökről egy picit térjünk talán vissza arra, hogy mennyire gyümölcsöző lehet egy-egy izgalmas utazás mondjuk egy másik országba. Kérdezték tőlem az egyik interjúban, hogy most akkor külföld vagy belföld, hát igazából nehéz összehasonlítani a körtét az almával, persze lehet, tudjuk, de az biztos, hogy kicsit most macerás utazni külföldre jó pár esetben. Fel kell készülnünk, hogy esetleg ott mi történhet, mennyire változhat a szabályozás akár menet közben, a visszautazásunk mennyire lehet nehézkes, mennyire lehet problémás az, hogyha már megvettük a repülőjegyet, befizettünk az utazási irodánál, és utána mondjuk pár nap múlva szigorítanak a szabályozáson, és fel vagyunk erre készülve, megvan-e minden papírunk, stb. Stb. Tehát ilyen értelemben azért nem egyszerű. Az utazási irodával talán egy picit azért könnyebb, mert ők azért segítenek, de hát nyilván ugyanezek akkor is fennállnak. A fapados légijáratok szintén elkezdtek újraindulni, most azért már látjuk, hogy ugye ez volt a trend az utóbbi időben, hogy valaki befoglal egy fapados járatra, lefoglal egy szállást, és akkor jól érzi ott magát. Ugye főleg a fiatalabb korosztály tagjai ezt meg tudták ugrani gond nélkül, és egyszerűen olcsón, gyorsan el tudnak menni egzotikus helyekre. De az is biztos, hogy itt is előfordulhat, hogy valaki vesz egy jegyet pénteken, vasárnap megváltozik a szabályozás, és hétfőn már nem tud elutazni akkor, hogyha ennek a szabályozásnak nem tud megfelelni, mert mondjuk nem csinált negatív PCR-tesztet, vagy bármi más, vagy esetleg nincsen oltása. Úgyhogy ez amellett szól, hogy az ember belföldön vakációzzon, de az is biztos, hogyha külföldre megyünk, akkor viszont azért sok mindent tanulunk, másfajta kulturális értékekkel ismerkedünk meg, és sok-sok izgalmas dolgot láthatunk a világban, ami egy picit a saját épülésünkre is szolgálhat. A gyerekes családokkal megint más a helyzet. Én egyébként most Tihanyban, utána majd Zamárdiban fogok pihenni, pontosan azért, mert azért gyerekekkel utazni úgy, hogy van határellenőrzés, és ott bizony komoly sorok is kialakulhatnak. Nem biztos, hogy most erre vágyom, hogy Isten igazából. Közben meg egy traktor is elmegy itt mellettem. Azért tényleg minden van itt a szuvenírboltos autójától kezdve, egészen a virágszállító kiskocsig. Visszatérve arra, hogy külföld vagy belföld egyáltalán mi jellemző a mostani időszakot, azt is láthatjuk, hogy jó pár belföldi terület trendi lett, és felkapottá vált, nem csak a Balaton környéke, hanem jó pár más hely is, tehát az kétségtelen, hogy az Őrségben, vagy éppen Észak-Kelet-Magyarország valamelyik felkapottabb helyén, Hajdúszoboszlón, Debrecenben, Szegeden, Sopronban vakációzni, az ugyanúgy insta gyanús lehet, mint mondjuk egy külföldi vakáció, amikor éppen jetskizünk Krükszigete mellett. Más típusú élmény. Meg hát a gyerekeknek is más típusú, amikor a Balatonban lubickolnak, és más típusú, amikor meg a tengerben. Bár hozzáteszem, ugye pont arról beszélgettünk a feleségemmel, hogy hát most nem kell félni attól, hogy tenger is ünbe lép a gyerek, meg hogy valami baj lesz, jaj, de jó. Aztán itt egy nagyjából 30-40 centis halacska éppen kiugrott, és a vízből is úgy megijedt az asszony, de hát mondtam, hogy azért ritkán hallani olyan történetekről, hogy a balatoni halacska végigkergette az úszni vágyót a vízen, úgyhogy azt hiszem, hogy ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy népszerűvé váltak ezek a belföldi úti célok. De a műsorunk külföldről szól, úgyhogy folytatjuk is azzal, hogy vajon a más országbeli turisták mit látnak, hova mennének, mik a népszerűek, és egyáltalán melyik területek azok, amelyekre igazán vágynak. Az olaszok otthon maradnak főként, hogyha mégis mennek valahova, akkor Horvátország például kedvelt úti cél azért, mert az olaszországi árakhoz képest még a picit magasabb a tavalyhoz, vagy tavaly előttihez képest magasabb horvátországi árak is kedvezőek, és emiatt gyakran választják úti célként ezt a részt, főleg a hozzájuk közeleső területeket. Aztán ha azt nézzük, hogy a németek hova utaznak, meséltem a műsor előző részeiben arról, hogy a Baleári szigetek a nagy kedvencük, de hát az olasz területeket is imádják alapesetben. Görögországnak is fontosak, bár azért ahhoz képest, hogy mennyi német volt Görögországban, ahhoz képest azért abszolút értékben nagyon-nagyon nagyot esett a számuk. Törökországban is az orosz meg a brit turisták mellett a német turisták adták a fő küldő területet. Törökországban a csárterek most is mennek Németországból, úgyhogy ez is egy kedvelt célállomás. Hát Egyiptom meg Tunézia pedig rendkívül jó árakkal fogad szinte mindenhonnan vendégeket, csak végre jöjjenek, és lehessen egy picit eladni nekik néhány izgalmas dolgot, a plüstevétől kezdve egészen a beduin falu látogatásáig mindent. Montenegróról már beszéltem a műsor elején, és érdekes az, hogy itt nagyon komoly szállodafejlesztések zajlottak. Magyar tulajdonú szállodák is vannak Montenegróban, de létezik olyan szálloda is, amit 8 csillagosnak mondanak. Hozzáteszem a csillagozásról annyit, hogy a világban korán sem úgy működik, hogy van egy nagy, egységes csillagelosztó, amit sokan gondolnak, és aztán utána a Bookingon meg a más helyeken azokat a csillagokat látják, amiket ezeket a nagy csillagelosztó objektív mércék alapján kiosztogatott. Hát nem. Először is Amerikában eleve úgy működik, hogy valójában ugye a kategóriák vannak, tehát ugye az Automobil Szövetség osztogatott kategóriákat. Aztán a franciák nagyon hosszú ideig csak 4 csillagig csillagoztak, tehát a maximum volt a 4 csillag. A görögök nagyon hosszú ideig A, B, C, D kategóriát adtak, a D volt a legrosszabb, az A meg a legjobb. És hát utána később jött létre most Európában a Hotel Stars rendszer, aminek az a lényege, hogy jó pár idegenforgalmi hivatal szállodaszövetség összefogott, és próbálták egységesíteni a csillagozásokat. De hát ez is olyan, hogy ha valaki tagja volt a szállodaszövetségnek, akkor vonatkozott rá ez a Hotel Stars minősítés, hogyha nem volt tagja, akkor meg nem vonatkozott rá. Tehát ilyen alapon nyugodtan bárki ráírhatta a szállodájára, hogy 5 csillagos. De lehetett volna 20 is, amit szeretett volna, hát semmilyen szabály nem vonatkozott rá. Nálunk is így működött ez a dolog. Azért mondom, hogy működött, mert pont most lesz majd egy jogszabály, ami a kötelező minősítés bevezeti, és hát ugye a központi minősítéssel már azért relatíve objektívebb képet tudunk kapni, ugye állami minősítéssel, hogy ténylegesen egy szálláshely milyen kategóriás, mint úgy, hogy amit rámond olyan. Na de visszatérve erre, hát ezért lehetett 7 csillagos szálloda a Burj Al Arab, hát miért ne lehetett volna, hogyha ők azt mondják, hogy 7 csillagos, akkor az 7 csillagos, még akkor is, hogyha egyébként a világ legtöbb részén 5-ig csillagozzák a csillagokat, de hát most, hogyha ő azt mondja, hogy 7 csillagos, akkor most 7-ig csillagozta, úgyhogy nagyjából így lett 7 csillagos, nem pedig adták neki. Szóval ilyen értelemben van a helyek által 8 csillagosnak tartott montenegrói szálloda is, mert hogy Montenegróból indultunk ki, és itt is van szuperluxus szálloda, borsos árért persze, de tényleg minden igényt kielégítő szolgáltatásokkal, mesés tengerparttal, modern berendezéssel, meg hát izgalmas építészeti megoldásokkal, úgyhogy Montenegróban 8 csillagos szálloda is van, amit a helyiek ugye 8 csillagosnak neveznek, de hát ezt épp az imént meséltem, hogy nagyjából mennyit ér. Attól még a szálloda remek, és az biztos, hogy benne van a top hotelek között, hogyha valaha még csinálok majd világrészebb szállodai kiadást, akkor valószínűleg ezt is beleteszem. Ugye 5 ilyen könyvet írtam, tehát akkoriban ezek még világújdonságnak számítottak, hát manapság már mindenki listáz, úgyhogy ma már nem akkora duranás egy ilyen összeállítása. Ettől még a montenegrói csúcsszálloda azt mutatja, hogy bizony igencsak összekapták magukat az országban, és valóban beleerősítettek idegenforgalmat illetően. Miként azt láttuk az utóbbi 5 évben, hogy az albánok is nagyon komolyan erősítettek, itt is születtek jó szállodák, hogyha nem is ilyen csoda, mint a montenegrói szuperszálló, de azért van jó néhány új hotel, és a fővárosban is született, bár itt azért nem érezzük azt, hogy Barcelona 2-ben vagyunk, de azzal együtt van jó pár érdekes látnivaló, viszont a tengerpart valóban vadregényes, és egy kicsit mást ad, mint az általunk már megszokott európai tengerpartok. És a végére még egy klasszikus kérdés, amit ugye azért minden évben feltesztek nekem, de most is megkérdezték, úgyhogy természetesen válaszolok rá, hogy hol van fehér homokos tengerpart a lehető legközelebb. Nos, igazán jó fehér homokos tengerpart, ott van, ahol Korallzátony atoll, Maldív-szigetek, ott talán a legszebb a fehér homokos tengerpart, Bora Bora, annak egyes részei, mert azért ott is van kevésbé jó partszakasz, de Bora Bora például, ami ugye a föld másik oldala szintén, hát aztán sorolhatnám tovább, még Nusa Dua is ilyen Balin, tehát van nagyon sok szép fehér homokos rész a világon, de hogyha a közelieket nézzük, akkor klasszikusan a földközi tengernél, ugye, de hogy nem korall zátonyokról, korall atollokról beszélünk, ezért ilyen jellegű belesüppedős, jaj de jó fehér homok, de erre ne számítsanak. Ahol még a legfehérebb a homok, és egy picit idézi ezt a világot, a Szardínia. Egyébként a Szardínia szigetén van még egy nagyon szép fehéres szélű tengerpart, ami ezt idézi. Hát ilyen olyan kicsi megalkuvással fehér, persze nagyon sok helyen van, még kavicsos fehéres part is, ugye, akár a Navajo-ból, tehát ha elmegyünk Zakynthoszra, akkor is látunk ilyeneket, de Horvátországban is jó pár helyen, tehát látunk olyat, ami picit azért hajaz rá, Olaszországban is van olasz Maldívnak nevezett tengerparti rész, magam is jártam ott, nem lesz a Porto Cesareótól, ugye Gallipoli, Otranto, Lecce, Bari, ezek vannak a közelében, és ennek a legdélebbi részén van az olasz Maldív, hát az is egy picit hasonló, meg a víz türkis színben játszik, de hát azért aki volt már az egzotikus üdülőparadicsomokban, tudja, hogy nagyjából olyan ez, mint somlói galuskát tenni Tájföldön. Jó, de anyám jobbat csinál. Úgyhogy az biztos, hogy itt erre a típusú élményre vágyhatunk. De hát cserébe viszont azért a tengerparti nyaraláson túl olyan kulturális élmények várnak minket, ami valóban mámorító és érdekes, nem beszélve a gasztrokalandokról. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Rihárd. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm szépen, hogy velem tartottak. Tegyenek így legközelebb is. Viszont hallásra!